A könyvben utazom délelőtti adásához kapcsolódik a most következő beszélgetés Németországról, és ezen belül is Bajorország és Szászország népszerű, illetve kevésbé ismert helyeiről, látnivalóiról. Czeisling Miklós, a Német Turisztikai Hivatal budapesti képviseletének vezetője a műsor vendége. Az apropót pedig az interjúhoz Mörk Leonóra új regénye, az 1600-as években játszódó Asszonyom, édes úrnőm című könyv adja. De vajon hogyan kapcsolódik össze a németországi turizmus az irodalommal?
Ez egy több évre visszamenő együttműködés. Ezek a könyvek, amiket Nóra ír, valamilyen szinten kötődnek Németországhoz, és mindig más területet és más tematikát ölelnek fel. Ezek általában történelmi könyvek, és nagyon sokszor több idősíkon játszódnak. Hogy miért érdemes nekünk, mint turisztikai hivatalnak, ugye akinek az a feladat, hogy minél több magyar csábítsunk mondjuk Németországba, nagyon egyszerű erre a válasz. Szépirodalmi művet nagyon szívesen és nagyon sokan olvasnak, ez már eleve egy kellemes tevékenység. És eközben megismerhetünk olyan tájakat, városokat, amik esetleg megtetszenek nekünk, és kedvet kaphatunk ezáltal, hogy oda utazzunk. És ugye itt van a kutya elásva, hiszen így igazából egy kellemes olvasási élményen keresztül Németországba tudjuk csábítani az olvasókat, akik a jövőben a turistáink lesznek. Nórának egy elég nagy rajongó tábora van, és így ezen a táboron keresztül kapunk néha visszajelzéseket, hogy bizony nagyon sokan ott kapnak kedvet ahhoz, hogy meglátogassák azt a városközpontot, azt a régi templomat, egy kolostort például, és most is ugye a regényében két régió van, Szászország és Bajorország, tehát ugye Dél-Németország, és ezekben a régiókban elsősorban ugye Augsburg az, amit kiemelnék, hiszen egy része itt játszódik ugye a regénynek. Augsburgról azt kell tudni, hogy egy nagyon gazdag bajor város, és a Fuggerek voltak ugye itt a leggazdagabb família, család, és van egy nagyon érdekes része Augsburgnak, ahol maga a regénynek is több jelenete játszódik, ez az úgynevezett Fuggeráj. Ez a Fuggeráj, ugye a Fuggerek szóból alakult ki, ez Európa, sőt lehet, hogy talán a világ egyik legrégebbi szociális intézménye, amit annak idején a középkorban alakítottak ki a Fuggerek, és ennek az volt a funkciója, hogy az akkori viszonyhoz képest komfortos lakásokat szociális alapon kapjanak meg a lakók, és ehhez tartoztak ott templomok, ispotályok, ugye, annak idején ugye a kórházakat hívták így, és ugye a regényben nem akarok spoilerezni, meg ez nem is az én feladatom erről beszélni, de játszódnak ugye különböző jelenetek, ahol ugye a főhős vagy főhőseink ugye ott vannak, és ugye ez nagyon érdekes téma, hogy itt például a gyógynövényekkel való gyógyítás is előkerül, és azért érdekes, meg az idei éves témánk is foglalkozik ugye a német természettel, és ide betartozik a gyógynövény téma is, hiszen nagyon finom teákat, lekvárokat, különböző ételeket lehet készíteni ezekből a gyógynövényekből, és ezzel is tulajdonképpen reklámot vagy étvágyat csinálunk ahhoz, hogy ha már valaki ott van, például ezeket is megkóstolja.
Augsburg egyébként a magyar turisták szempontjából egy kedvelt célpont. Ezt most azért is kérdezem, mert lehet, hogy a regény miatt eljutnak olyan templomba, olyan térre, utcarészletet látnak, ami egyébként lehet, hogy nem lenne benne egy normál utazás során a
ez
tervükben.
Így van, nem csak Augsburg egyébként, hanem a többi város is, ahol játszódik a regény, ha így nézzük, közlekedési szempontjából aránylag közel van Magyarországhoz, hiszen ugye Augsburg is ugye Bajorországban található, és itt kiemelném, ami nekem legjobban tetszik, a városháza, a díszterme, fantasztikusan szép, aranyozott díszítésekkel, a főtér, meg hát az egész város nagyon szép, egy igazi német, ilyen közép nagy város. Vagy például mondjuk Dresda. Az azért emelném ki, mert hiszen ugye Dresda a II. Világháború alatt nagyon-nagyon nagy sérüléseket vagy károkat szenvedett, és tulajdonképpen mindegy főnix madár a romjaiból újra lett építve. És a legtöbb épület, ami megsemmisült mondjuk a II. Világháború után, vagy nagyon-nagyon-nagyon rossz állapotban volt, az most újra a régi fényében pompázik, és ugye ott is játszódik a regény, vagy például Torgau. ugye az a 100 választófejedelmeknek székhelye, egy fantasztikusan szép kastéllyal, egy nagyon szép, nekem egy ilyen csigalépcső, az, ami mindig Tolgahol az eszembe jut. Tehát ilyen jellegű kötődés. Vagy például Wittenbergbe is játszódik ugye a regénynek egy része. Wittenbergről, illetve Lutherről már írt Nóri, de úgy gondolom, hogy itt is nagyon érdekes, hogy ott, ahol például lakott a főszereplő családja, a Melanchthon házban, az létezik, és most a Luther évre, tehát 2017-ben felújítva egy fantasztikusan jópofa interaktív múzeum lett például benne. És nyilván most már modern, de egy része még a régebbi épület, tehát ha az ember elolvassa a regényt, és ott van, akkor ott is talál csomó átfedést, vagy hoppá, effektus, hogy hiszen én erről olvastam.
Nem beszélve arról, hogy nagyon sokszor az ember, amikor egy idegen városba érkezik, úgy szeretne egy picit közelebb kerülni a helybeliekhez. És nyilván Szászországban és Bajorországban is más-más a hangulat, nem tudom, másképp gondolkodnak kicsit az emberek. Szóval ilyen történelmi, vagy történelmet idéző regények kapcsán az ember bepillantást nyerhet, nem?
Nagyon jó, hogy említed egyébként, mert ugye Németország most egy ország, és úgy beszélünk róla, nyilván, de ezt ugye kell tudni, hogy 1871-ig ugye különböző hercegségekből, grófságokból, Poroszországból állt Németország, és ugye akkor alakult ugye ki a Német Birodalom, és mivel ugye 1870-es évekig ezek külön országok voltak, jó, a nyelv összekötette őket, mert mindenhol németből beszéltek, de teljesen más a mentalitása, a karaktere egy bajornak, mint mondjuk egy szásznak.
Igen.
És ha bár ugye ez a két most már ugye szövetségi állam, vagy tartomány, ugye egész közel van egymáshoz, hiszen szomszédok, de bizony látszik a különbség a mentalitásba, a karakterbe, de ugyanúgy a gasztronómiába, és akkor itt csatolnék vissza mondjuk egy másik éves témánkhoz, ez a German Local Culture, ahol régiókat vizsgálunk, mint téma, az építészetet, a gasztronómiát, a fesztiválokat, a népviseletet, tehát az teljesen más Bajorországban, mint mondjuk Szászországban.
Mondanál néhány momentumot alapvető különbségre, hogy ezt szeretik, ezt mutatják magukról itt és ott.
Uh-huh. Van egy ilyen német klisé, hogy ugye milyenek a németek, a bőrnadrág, meg a csülök, meg a nagycsők, ugye ez tipikusan bajor. Akkor a dialektus, az is különböző, tehát egy szász, az teljesen másképpen beszél, mint egy bajor. Akkor mondjuk, hogyha Szászországról beszélünk, akkor Dresde egy gyönyörű barokk város, tehát az egyik legszebb német barokk város, vagy például a természeti szépségei mondjuk Szászországnak, tehát az Elbai homokkőhegység, Königstein vára, Bastei sziklái, tehát ez tipikus szász. Mentalitásban nyilván illetve karakterben picit az is közrejátszik, és ez a 20. századnak a lenyomata, hogy ugye a II. Világháború után ugye két német állam létezett több mint 40 évig, és egyik ugye Kelet-Németország, a volt NDK volt, Bajorország meg ugye Nyugat-Németország, tehát az NSK-nak egy tartománya volt, és nyilván ez a 40 év is azért elég mély nyomokat hagyott, hogyha ezt így mondhatom, hogyha így a különbségekről beszélünk. Ezek a nyomok nyilván, ahogy ugye a generációváltás megtörténik, és ugye most már az újraegyesítés az lassan 33 éve megtörtént, tehát ezek lehet, hogy lassan kikopnak, de azért mindig ott vannak a különbségek, de ez egyébként nem csak most bajor vagy szász összehasonlításban, hanem mondjuk, ha egy északnémetet megnézek, mondjuk egy Hamburgit, vagy azt a régiót, az teljesen más szintén, mint egy bajor, és hogyha már így veszem, akkor egy bajor inkább hasonlít egy osztrákhoz, mint mondjuk egy északnémethez, pedig ugye egy országban vannak.
Azon gondolkodom én most, hogyha valaki azt mondja, hogy többet akar erről a korszakról tudni, mint ami a regényben van, az Asszonyom édes úrnőm című regényben, akkor van olyan helyi múzeum, akármelyik városban, vagy ezekben a régiókban, ahova érdemes bemenni, és akkor biztos, hogy bezuhant ebbe a korszakba, és ott is tud maradni, vagy egy-két órát eltölteni még.
Igen, hát ha mondjuk Wittenberget veszük, ugye, akkor ott egy picit korábbi időszakról van nagyon sok emlék, és ezeket nagyon szépen felújították 5 évvel ezelőtt, ugye, amikor 500 éves volt a reformáció. Tehát a wittenbergi vártemplom, ahova ugye kiszögelte Luther a téziseit ugye annak idején, vagy például van ugye az egyetemnek az épülete, ahol Luther működött, és nem messze attól van az a ház, ahol például főhősünk a családjával lakott, vagy például a főtér, ott ugye a városi templomnak az épülete, és hát hogyha végigmegyünk, nagyon sok középkori ház található, tehát én úgy gondolom, hogy erre legalább egy napot kell például szánni, és ott csomó mindent megtalálunk, ami a regénybe is le van írva, vagy például Dresdába, ugye a barokk belvárosba, tehát a Zwingertől kezdve a belvárosi épületekig, a újonnan felépített gyönyörű szép templom, amit ugye a romjaiból építettek fel, és 2006-ban lett kész, meg hát ott az egész belvárost igazából újra építették, tehát lehet, hogy mondjuk látunk valamit, ami 40 évig nem volt, de előtte viszont, illetve a regény idejében volt.
Ráadásul Mörk Nóra egyik korábbi regénye is szólt kifejezetten Dresdáról. A Dresdai piacot látjuk szinte megelevenedni, és az embernek azonnal kedve lenne oda menni és megcsodálni.
Igen, és ez a jó Nórának a regényeibe, hogy ahogy te is mondod, hogy vissza tudsz csatolni egy másik regényre. Tehát nagyon nagy az olvasótábor a Nórának, és akik így olvassák a regényeit, ahogy mondjuk te is, akkor emlékszik, hogy hoppá, itt erről már volt szó valahogy máshol, tehát akár a Dresdai piacról beszélünk, akár mondjuk Wittenbergről. Vagy például kolostorokról, ugye Nóra volt már kolostorba is, hogy beköltözött, hogy tényleg megélje azt, hogy annak idején ott hogy volt és mint volt, és ebből a szemszögből is írt például regényt. Vagy például Nimsen, ugye az arról híres, hogy Luthernek a felesége, Katalin von Bora ugye onnét származik, és ott is játszódik pár rész a könyvből.
Amikor Nóra regényeit olvassuk, és ez nem tudom, hogy például a német turizmus szempontjából mennyire fontos, de a klasszikus zenéről, az irodalomról nagyon sokat megtudunk. Én nem tudom, hogy a 21. századi utazó számára ez fontos-e, tehát hogy csak látni akar, vagy tényleg valójában megismerni, felfedezni egy országot, de ez egy komoly hozadéka, hogy akár a Beethoven év kapcsán lehet, hogy egy utazó nem indul útnak, de elolvas ezt a könyvet, és azt mondja, hogy fú, igen, szeretném látni Beethoven szülőházát.
Abszolút, igen. Németország az első számú kulturális úti cél Európában. Ezt sokan nem gondolják, nyilván ott van mögötte Olaszország, Franciaország is, de Németország nagyon erős turisztikai desztináció, mint kulturális úticél, és ahogy ugye mondtad, 2 éve volt ugye a Beethoven év, sajnos ugye ott a járvány azért elég csúnyán belerondított, de bomba például nagyon sok mindent felújítottak, a Beethoven házat, vagy például, hogyha a kulturális utazásról beszélünk, akkor a koncertek, opera előadások, a különböző fesztiválok, ahol klasszikus értékeket is lehet élvezni. Tehát igen, ez nagyon fontos, és ez egy elég stabil réteg, nem csak Magyarországról egyébként, hanem Európa többi országából is, akik pont emiatt a célból keresik fel Németországot. Tehát itt, hogy úgy mondjam, Nóra a regényeivel indirekt tulajdonképpen támogatja azokat a célokat, amiért mi is harcolunk, vagy szeretnénk elérni.
Hogyan kapcsolódik mindehez a fenntarthatóság? Mert ugye múltban járunk, ez egy időutazás, a Nóra regénye, de érdekes, hogy azt mondod, hogy valamiképpen mégis kapcsolódik.
A fenntarthatóság egy nagyon fontos téma.
És új téma.
Volt, de most nagyon erősen megjelenik. Ugye ennek az a lényege, hogy úgy használjuk a földünket, hogy még az unokáink, meg a dédunokáink is tudják ezt élvezni, tehát hogy minél kisebb legyen az úgynevezett ökológiai láb lenyomatunk, és hogy kapcsolódik Nórának a regénye ide? Hát például úgy, hogy ahogy beszéltük ugye mondjuk a gyógynövények, vagy a különböző olyan ételek, vagy lehetőségek, amik mondjuk természet közeliek. És úgy gondolom, hogy például a Nóra regényeiben nagyon sokszor, amikor a keleti tengernél, vagy a balti tengernél játszódik egy, hogy mondjuk kerékpárral, vagy gyalog ismeri meg a város, vagy a környéket, vagy az erdőkbe, például ugye itt is több regénybe jelenik meg olyan téma, hogy az erdőben mondjuk egy régi tölgy, vagy egy remetének mondjuk a lakhelye, és ahogy ezt leírja, az ember kedvet kap, hogy hoppá, hogyha ott vagyok, ezt is szeretném megnézni. És mondjuk ennek a meglátogatása, ez fenntartható módon történik, hiszen gyalogolni kell, kerékpározni kell, ha már ott van, akkor a helyi ételeket fogyasztja, tehát ezekből áll össze a fenntarthatóság. Én tudom, azt nagyon sokan mondják, hogy ez egy kicsit olyan elvont dolog, de ezt nem szabad elvont dologként kezelni, hanem evel meg kell barátkozni, és tudatosan hozzá kell ahhoz szoknunk, hogyha szeretnénk a földünket átadni az utódjainknak, akkor igenis a turizmusba és egyébként annyi minden más területen is fenntarthatóan kell gondolkoznunk.
Van olyan regényen urának, amely a tengerparton játszódik, illetve Uzalom szigetén játszódik, és annak kapcsán mi korábban interjúztunk, és mondtad, hogy az is jó, hogyha előtérbe kerül, hogy esetleg ide el lehet menni nyaralásra, mert hogy más a klíma.
Tavaly ez is az egyik témánk volt, ez a German Spa Tradition, tehát a gyógyfürdők és a természetes vizekben való fürdőzésnek a kérdése. Hát igen, ugye ahogy a klíma változik, és ugye az általános felmelegedést ugye tapasztaljuk, sokan viccesen mondják, hogy az, ami most a mediterrán régió, tehát mondjuk a Kottazűr, az lehet, hogy az észak-német tengerpartok lesznek, ugye két tengerpartja is van, ugye a németeknek ugye nyugat felé az északi tenger, kelet felé meg a balti vagy keleti tenger, tehát lehet, hogyha ez így megy tovább, akkor az a klíma lesz ott északon, amihez most mi mondjuk a mediterrán régióban vagyunk hozzászokva. De például érdekes példa mondjuk augusztusban a pollen probléma, ugye a parlagfű problémája például. Nagyon sokszor, hogyha ezt kérdezik, ajánlom azt, hogyha valahol pláne egy kisgyerek van, ahol ez kialakult, fölmenni északra a keleti tengerpartjához, és ott pont ebbe az időszakban, amúgy is ugye nyári szünet, egy-két hetet eltölteni, a tengerparti friss sós levegőt belélegezve, ennél jobb gyógyszer és ennél jobb terápia nincsen. Tehát ez is egy érdekes lehetőség. És hát a keleti tengerpartján ugye a volt császári időből a fürdővárosok, nagyon szép régi épületekkel, ugye a sziget is, ahol Nóra is volt, illetve nagyon érdekes az északi tengernél mondjuk Zöld szigete, vagy hát a tengerparti városok, és ide még Hamburgot is ide sorolom, hiszen ugye az is az Elba torkolatába tulajdonképpen indirekt, de majdnem a tengerparton található.
Mennyire volt nehéz a pandémia után visszaállni a németországi turizmusnak a teljes üzemmódra tulajdonképpen? Mert hogy beszéltünk arról, hogy ez például a fesztiválokat mennyire tönkretette, vagy ezeket a tematikus éveket?
Hát ugye ez a probléma, ez világviszonylatban ugyanaz, és ezzel minden országnak az idegenforgalma küzd. Ugye azt kell látni, hogy Németországban is nagyon keményen voltak lezárások. Ugye akkor, amikor nem lehetett menni, hát akkor nem lehetett menni, tehát a határok zárva voltak, de egy nagyon hosszú idő volt ebből a pandémiás időszakból, amikor Németországon belül lehetett közlekedni, és a belföldi turizmus szerencsére fönntartotta az idegenforgalmi infrastruktúrát. Tehát ahogy ugye most a tengerpartokról beszéltünk, ugye nem mehettek le Spanyolországba, Franciaországba, délre ugye a németek, ott voltak a saját tengerpartjaik, tehát ott azért elég jól működött a dolog, tehát azért elég sok vendégészaga generálódott, ami fönntartotta a turizmust, és ugyanez vonatkozott a folyók, a tavak partján lévő turisztikai látnivalókra, illetve a kisebb német városokra, és hát most pedig, hogyha 22-es évet nézzük, kaptam statisztikát akár utazási irodáktól, akár ilyen különböző kérdőíveknek a kielemzése után, hogy nagyon-nagyon megindultak a foglalások. Tehát azt mondják, hogyha ez így megy tovább, akkor eléri, és bizonyos területen el is hagyhatja a 2019-es számokat az idei év, ami ugye azért egy fantasztikus dolog, és remélem, hogy tényleg így lesz, hiszen 2019 a legtöbb országnak egy abszolút szuper csúcsév volt, tehát hogyha azokat a számokat, még ha nem is előzzük meg, de majdnem elérjük, akkor igazán elégedettek lehetünk, és én úgy gondolom, hogy Németország megtesz mindent, tehát egészségügyi, infrastruktúrális szempontból azért, hogy biztonságos úti cél legyen, tehát ilyen szempontból is nyugodtan utazzonak oda a honfitársaink.
Cejszín Miklóssal, a Német Turisztikai Hivatal budapesti képviseletének vezetőjével beszélgettünk Szászország és Bajorország látnivalóiról, illetve a turizmus és az irodalom kapcsolatáról, Mörk Leonóra új regénye az Asszonyom édes úrnőm apropóján. A szerzővel, Mörk Leonórával és Cejszín Miklóssal készült interjúmat csodálatos fotókkal kiegészítve megnézhetik a YouTube-on, a Könyvben utazom csatornáján, illetve a GoGoGo utazási portálon és ennek a portálnak a YouTube csatornáján. Köszönöm a figyelmüket!